Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a 2017-ben bezárt planetárium jövőjéről, jelentette be Tanács Zoltán miniszter. Elmondta, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. A tárcavezető pénteken a Tudományos és Technológiai Minisztérium, valamint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium szakembereivel látogatott el a csillagvizsgálóba. A miniszter videó üzenetében felidézte, a planetárium 1977-ben nyitotta meg kapuit. 2017-ben az épület teteje beázott, ezt megjavították ugyan, de azóta sem nyitott ki újra. Készült egy koncepció 2018-ban a felújítására, de a korábbi kormány számára soha nem volt fontos a planetárium sorsa. Emlékeztetett arra, hogy évente 100-150 ezer látogatója volt a csillagvizsgálónak, amely életre szóló élményt adott generációk számára. Üdvözli a planetárium felújítását és ismertette a Népliget fejlesztési terveit Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, hogy pár hete felvetette Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszternek a planetárium helyzetét, és üdvözli, hogy a miniszter pénteken bejelentette, javasolni fogja a kormánynak az épület felújítását és új tartalommal való megtöltését. Kiemelte, hogy a planetárium és a Népliget megújítása elképzelhetetlen egymás nélkül. Hozzátette, hogy a Népliget Magyarország legnagyobb történeti közparkja, amely megújítása országos jelentőségű városfejlesztési, környezetvédelmi és kulturális feladat. Karácsony Gergely azt írta, hogy a fővárosi önkormányzat az elmúlt években elkészítette a Népliget megújításának terveit. Szeptembertől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, írja az Infostart. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kidolgozta annak szabályait, hogy milyen formában tegyék közzé ezeket az adatokat. A most elkészült módszertan rögzíti, milyen adatokat hoznak nyilvánosságra, hogyan gyűjtik és ellenőrzik ezeket, valamint mire kell figyelni az értelmezésükkor. Az új rendszer a betegbiztonság javítását, az egészségügyi intézmények szakmai fejlődését és az ellátórendszer átláthatóbbá tételét szolgálja. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel, közölte a Magyar Távirati Iroda. A Független Benzinkutak Szövetsége saját álláspontját ismertetve hangsúlyozta, az egyetlen hosszabb távon is biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadó alkalmazása. Tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak. Megoldási javaslatuk szerint be kell engedni az importot, be kell fogadni a magasabb árakat is, amelyek viszont magasabb adókat is jelentenek. Ezzel megáll a benzinturizmus, a magasabb adóbevételből pedig lehet támogatni a rászorulókat, a tömegközlekedést és a munkába járást, közölte a mintegy 200-300 benzinkutat képviselő Független Benzinkutak Szövetsége. Ritka csillagászati jelenségre készülhet Európa, 2026. augusztus 12-én csak nem 27 év elteltével ismét teljes napfogyatkozás lesz megfigyelhető a kontinens egyes területeiről. Az európaiak legutóbb 1999. augusztus 11-én figyelhettek meg teljes napfogyatkozást. A jelenség akkor Magyarországon is végighaladt. A Szombathely és Szeged közötti sávban volt teljes a fogyatkozás, amely mintegy 2 perc 23 másodpercig tartott. A Balaton és a Velencei tó térsége akkor az egyik kedvelt megfigyelési helyszínnek számított. Az idei teljes napfogyatkozás a Föld északi térségében kezdi meg útját. A teljes sávja Szibériából indul, majd Grönland keleti partvidékét érintve halad át Izlandon, végül Spanyolország és a Baleár-szigetek fölött hagyja el Európát. Híreink végén az időjárásról. Változóan felhős idő várható, az ország egyes részein főképp a Dunától keletre előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A délies szelet élénk lökések kísérhetik. Hajnalra 12 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.
Az est hangjai. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. Volt-e egyetem Magyarországon Aquinói Szent Tamás idején? Pályi Gyula professzor előadása a 90. születésnapjára rendezett veszprémi konferencián. Műsorunkban a napokban, július 22-én elhunyt Pályi Gyulára, a Modenai Egyetem professzorára emlékezünk, aki több mint két évtizeden keresztül volt rendszeres vendége a Vatikáni Rádió magyar adásának, a torinói lepelt illető és más egyházi vonatkozású magyar történelmi tudományos kutatásai kapcsán. Pályi Gyula 1936-ban született Budapesten. Vegyészmérnökként végzett, majd többek között a Magyar Tudományos Akadémia petrolkémiai veszprémi kutatócsoportjának vezetője volt. 1987-től a Modenai Tudományegyetem általános és szervetlen kémia professzora, 2008 óta nyugállományban, mint külső tudományos munkatársa volt. Kémiai kutatásai mellett történelmi és tudománytörténeti kérdésekkel is foglalkozott, mint például a torinói lepel története, vagy Aquinói Szent Tamás magyar családi kapcsolatai. Hit és természettudomány témában tanította a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Pillanatképek a tudomány világából címmel Pályi Gyula neves évfordulója tiszteletére konferenciát rendeztek június 10-én Veszprémben a Veszprémi Akadémiai Bizottság épületében. Az eseményen Pályi Gyula professzor gondolatok a középkori Veszprémi Egyetemről témáról tartott 40 perces előadást. Ebből megosztjuk hallgatóinkkal azt a részt, amelyben a jeles magyar felsőoktatási intézmény alapításának időpontjára vonatkozóan fejti ki álláspontját. Ezzel szeretnénk leróni kegyeletünket emléke előtt, és hálánkat kifejezni a Vatikáni Rádiónak nyújtott áldozatos szolgálata iránt, mindig izgalmas újdonságokat és érdekességet hallgatóink elé táró interjúival.
Európában nem kevés délfelől érkező arab behatással az 1200-as, 1300-as években egyre másra alakultak az egyetemek. Lőrinccel egy kicsit kijavítottuk, mert például ezen a képen ki volt felejtő Modena, ahol tavaly ünnepeltük a 850. tanév kezdetét, ami azért szintén nem semmi, és innen látszódik, hogy az európai egyetemek idő paraméterei, ezek valóban, hát ugye 1088-tól kezdődnek. Azt a kis apróságot rosszmájúan hozzá kell fűznem, hogy azt ugyan tudjuk dokumentumokból, hogy a Bolognai Egyetemet 1088-ban alapították. De azt a dokumentumot, ami ezt az alapítását leírná, azt nem találják. A legelső, pontosabban a legrégebbi olyan írásos bizonyíték, ami Bolognáról azt mondja, hogy ez egy egyetem, az 1156-ból származik, és hát az azért észrevehetően később, de nincsen lényeges különbség közte és a Modena 1175-ös dátum között. Nagyon jól áll az időversenyben a Párizsi Egyetem, aminek a mi szempontunkból később még fontossága lesz, ezt legkorábban 1209-re, vagy 10-re, vagy 12-re, vagy 1200-as évek későbbi éveire datálják, meg nagyon jól állnak Cambridge és Oxford is, szintén közel az 1200-as évforduló. Következő kép, amit igyekeztünk Lőrinccel kicsit kiavítani, az volt, hogy ide mázoltunk egy nagy piros pöttyöt a Dunántúl kelős közepére, és ráírtuk, hogy Veszprém. Miért is? Azért, mert a Veszprémi Egyetem középkori egyetemről fönnmaradt kevés írásos bizonyíték egyikében azt található, hogy virult, mióta a kereszténység Magyarországon gyökeret vert. Hát az én olvasatomban a kereszténység Magyarországon gyökeret vert első Szent István király uralma életideje alatt, ugye, ami hát az uralma 997-től 1038-ig tartott. Tehát, ha ezt a mondat fragmenst elfogadjuk, akkor a Veszprémi Egyetem, ugye, hát valamikor a 1000-valahányas években, de minden esetben 38 előtt jött volna létre. És a róla fönnmaradt kevés oklevélből ki lehet szűrni néhány szárazanyagnak minősülő információt, amelyek például, ugye még azt az apróságot megemlíteném, hogy ez az oklevél 4. László király oklevele, amelynek dátuma 1278. november 18. Idén november 18-án lesz 750 éve, hogy ez a dokumentum megjelent, és ugye ez egy lepecsételt királyi aláírással, stb. Ellátott. Tehát ez egy első osztályú dokumentum, és ennek következtében, ha őt fogadjuk el, mint minimum feltételt ahhoz, hogy középkorban, Veszprémben egyetem működött, akkor bizony ennek az egyetemnek idén 750 éves évfordulója van. Tisztelettel köszöntöm a Veszprémi Egyetem itt ülő kiváló vezetőit és munkatársait, és javaslom, hogy ezzel foglalkozzanak. Mert a tetejében hát ennek azért némi PR vonatkozása is van. Na mostan, hát ebben a dokumentumban van a legtöbb információ, van kettő másik, egyik júliusból, a másik augusztusból, abból komoly szervezési információt nem lehet kiszedni, de ebből a dokumentumból nagyon sokat. Ezek a következők. Először is azt mondja, hogy ez az egyetem sok hallgatót vonzott messziföldről. Azután az is kiderül, az nem ebből a dokumentumból, de egyéb független dokumentumokból, hogy a 13. század második felében a Veszprémi káptalannak 36 tagja volt. Ezek közül 16-an doktori fokozattal rendelkeztek. Kérdés az, hogy vajon külföldön szerezték-e, vagy ne adj Isten éppen házon belül. És hát ez a 36 tag akkor egy bőséges tanári karnak megfelelt. Tehát ez az egyetemként való működés egyik lényeges bizonyítékának tekinthető. igen fontos információ, hogy azt mondja, a tűzvészben megsemmisült könyvtár kitöltötte a sekrestje egyik szobáját. Hát ugye el lehet kezdeni azt a fantáziát futtatni, hogy a sekrestje szobája vajon mekkora lehetett, és abban hány kötet fért el, de biztosan több tucatnál lényegesen több. Egy olyan időszakban, amikor a francia király könyvtáráról fönnmaradt leltár, azt írja, hogy 81 kötet volt a király birtokában. Tehát a francia királyi könyvtár 81 kötetből állt az 1200-as évek második felében, nem győzöm hangsúlyozni. Azután azt is írja az oklevél, hogy ezek a könyvek differenciál témakörökből voltak, ami hát nagyon lényeges, ugye, mert az oktatási spektrum akkoriban úgy volt, hogy 7 szabad művészet, valamint jog. Ja, és azt még külön kiemelik az írások, hogy a jogoktatás Veszprémben nagyon erős volt. Valamint van a kulcsmondat, ez az egyetem, amely megsemmisült a tűzvészben, méretében, munkájában a párizsi egyeteméhez hasonló volt. Hát a párizsi egyetemet, mint említettem, 1209, illetve 1215-re datálják. És akkor, amit már idéztem, hogy mióta Magyarországon a katolikus hit meggyökeresedett, az szintén egy fontos eligazítás az időben. Van még egy szempont. Az ezzel foglalkozó szakirodalom, ami számos, jelentős része azt állítja, hogy mielőtt megsemmisült volna az egyetem, jelentős támogatást kapott harmadik Béla királytól. Harmadik Béla király regénybe illő élettörténete úgy kezdődött, hogy 10 éves korában első Manuel császár örökbe fogadta, mint anyai ági rokonát, lévén, hogy Komnénusz Manuelnek az édesanyja, a Szent László királynak a lánya Piroska volt, tehát közeli árpádházi leszármazott volt, örökbe fogadta Béla herceget, aki második gyerek volt, tehát örökösödési problémáknak nézett volna elébe, hogyha felnő, hogy ő legyen az örökös. Ez a Manuel akkoriban már a második házasságának a második évét taposta, és eddig csak leánygyermekei születtek, és úgy gondolta, hogy ha most valami konkrét lépést kell foganatosítani, akkor a magyar királyhoz fordult, hogy az unokaöcsét örökbe fogadhatná-e ezt. Rövid úton elfogadták, és ekkor Béla Bizáncba került, ahol 10 évig olyan nevelést kapott, hogy te leszel a bizánci császárság uralkodója. Tehát minden államügy nyitva volt előtte, és azoknak is az izgalmasabb részeit föltárták, és ennek következtében Béla olyan jártas volt a bizánci államügyekben, ami aztán később nagy hasznára vált, mint kevesen mások. És úgy látszik, érdekelték a dolgok, mert például följegyezték, hogy 16 éves korában a nevelő apjával együtt elnököltek egy egyházi zsinaton, amelynek ugyebár a császár kegyura volt az ottani egyháznak, és Béla lényegbe vágó hozzászólásokat tett. 10 év után Manuel császárnak csak-csak született egy fiúgyermekem, és ekkor Béla megnyilatkozott, mint bölcs államférfi 20 éves korában. Azt mondta, hogy akkor tessék parancsolni, kérem, ez a most született unokölcsémet illeti, én megyek haza Magyarországra. Lemondott az összes bizánci rangjáról, mert a császári házhoz kapcsolódó szebasztokrátor, meg mit tudom én, micsoda rangok, némelyiket külön az ő tiszteletére alapították, mint trónörökösi rangot, ezekről lemondott, meg nem elhanyagolható ottani vagyonáról, és hazajött. És ugyebár azt állítják a hivatalos történészek, hogy a királyi kancellária létrehozása nem kicsi mértékben Béla bizánci tapasztalatainak tudható be. Én ehhez még hozzátenném azt, hogy azoknak a kancelláriáknak, amik Béla tapasztalatának az nyersanyagát képezték, a személyzetét Bizáncban körülbelül Krisztus után 400-tól kezdődően kétféle egyetem típusú továbbképzési formában képezték, Tehát az egyetemi oktatás léte, vagy a felsőoktatás léte, és ezeknek az állami adminisztrációval való kapcsolatba hozása, ez Béla előtt nyilván nem volt titok. Úgyhogy ez bizony nagyon könnyen elképzelhető, hogy a Veszprémi Egyetemnek Béla jelentős segítséget adott, hiszen ez az uralkodási mechanizmusnak a fenntartására nagyon alkalmas volt. Egyrészt idő sincs rá, másrészt nem is készültem belőle, hogy felsoroljam, hogy a jeles kutatók közül kik voltak, akik egyetemnek minősítették az 1200-as években megsemmisült Veszprémi Egyetemet. Ezek között azért talán megemlítem Toldi Ferencet, meg Ábel Jenőt, a kettő olyan, akiről utca van ellenezve, mint jeles történészekről, és még sokan mások. A legutolsó években két kiváló cikk jelent meg a Veszprémi, talán Szemelvények nevezetű újságban, ahol egyrészt Császár Miklós, másrészt Szegedi László a legeslegutóbbi években kiváló cikkeket írtak azzal a célkitűzéssel, hogy bizonyítsák, hogy ami itt működött, az nem főiskola, az egyetem volt. Hogy szép magyarul fejezem ki magam, Régerrecht Egyetem. De hát voltak, akiknek más véleményük volt, például legjelentősebb volt ebből a szempontból Békefé Reming zirci főapát, a Magyar Királyság utolsó zirci főapátja, óriási tekintélynek örvendő történész, az akadémia tagja, amit csak lehetett címet, elismerést megkapott a tudományos működésére, de ő keményen azt állította egyik könyvében, vastagon szedve, hogy összefoglalva a véleményemet, Veszprémben nem egyetem, hanem káptalani főiskola működött. Hát nyilvánvaló, ki vagyok ilyen, hogy Békefére még vitába bocsátkozzak, de hát ilyenek is vannak. És voltak, akik szemérmesen hallgatva köztes véleményeket hangoztattak, köztük Tölgyesi József, aki később Császár Miklóssal együtt egyetempárti publikációt írt a közelmúltban. Ezeket nyilvánvalóan nem tudom diskutálni, és most gyorsan még csak egy-két diát megmutatnék a jelenkorral kapcsolatban. Egy pár száz év hiátus után, 1949-ben a Budapesti Műszaki Egyetem nehéz vegyipari karát kihelyezett oktatási intézményként elindították Veszprémben, Polinszky Károly vezénylete alatt. Nem sokkal később egyébként Nemes Ernő volt a kezdeti rektorok egyike, majd hát valamivel később ez Veszprémi Vegyipari Egyetem, majd Veszprémi Egyetem, majd a jelenleg 2006 óta, ha jól tudom, érvényes Anon Egyetem név alatt működő, de hát reméljük, hogy szellemileg folyamatos intézmény. Ennek egy különleges személyiségéről szeretnék megemlékezni, Nemec Ernőről, aki azt hiszem, talán a Beabnak is az alapító elnöke volt, de hát minden esetre igen jelentős befolyás gyakorolt az egész egyetem szellemiségére, hát akkor én még vastagon így dolgoztam, tehát nagyon jól érzékeltem, és ami hát óriási benyomást keltett sokunkban, az az volt, hogy a rektor idejének első egy-két hetében levétette a rektori dolgozószoba faláról az egyébként jó minőségű Lenin festményt, és odarakatta ennek a negyedik László által kiállított kicsit hiányos oklevélnek a nagyított másolatát. Hát ez egy olyan intézkedés volt, amit azóta sem felejtettem el. Ugye igyekeztem szépen megfogalmazni, hogy tudományos és oktatási hagyományok előtti tisztelgés és az egyetemi szellem háromnegyed évezredes folyamatosságának demonstrációja volt ez a megnyilvánulás a Nemec Ernőnek. Ehelyen is elismeréssel adózzunk emlékének. Most már csak kevés maradt hátra, kinézünk az ablakon, akkor látjuk ezt a bekarikázott épületet, föltételezik, hogy a hajdani Veszprémi Egyetem épülete abban a sarokban állt, ahol most ez a szépen kitartározott modern épület, ami közben volt tanácsakadémia, szeminárium, és még megemlíteném a téren található kutat, ahol egy kicsit elmosódottan található Vetési Albert püspöknek az a csodálatos mondása, hogy e helyen állott a magyar művelődés történet egyik lényeges forrása, és ilyen szellemben emlékezzünk meg a 3/4 évezreddel ezelőtt megsemmisült Veszprémi Egyetemről.
A napokban elhunyt Pályi Gyula professzor utolsó, a 90. születésnapja alkalmából rendezett Veszprémi konferencián tartott előadásának részletét hallották. A Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége nevében őszinte részvétünket fejezzük ki a professzort gyászolóknak. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
Kedves barátom! Vannak helyek, ahová az ember nem csak megérkezik, hanem hazatalál. Sokunknak ilyen hely Egerszalók. Egy domboldal, egy templom, egy esti gitárhang, egy rég nem látott barát, egy csendes ima, egy nevetés. Olyan tér, ahol újra és újra megtapasztalhatjuk, hogy Isten ma is hív bennünket, személyesen, név szerint, a saját történetünkön keresztül. Egerszalók legendája mégis valóság. Közel 50 éve lépett be a magyar nép, elsősorban a magyar fiatalok életébe, az itt születő találkozók és lelki gyakorlatok sora, hogy pótoljon és kiegészítsen valamit, amiből egyre nagyobb a hiány. Az élő Isten tapasztalatát és az ebből fakadó alázatot, békét, szeretetet. Egy világban, ahol könnyű magunkat a középpontba állítani, átvenni Isten szerepét, és ahol az emberi tragédiák miatt gyakran dűlölködünk, vérzünk, szenvedünk, Egerszalók csendes ellenvetés. Egy jel arra, hogy van másik út is. Kedves barátom! Ebben az évben a szalóki találkozó és lelki gyakorlat középpontjában egy egyszerű, mégis óriási lélek állt. Assisi Szent Ferenc, akinek a halálának 800. évfordulójára emlékezünk idén. Ferenc egyszerre volt óriás és alázatos. Nagyon szegény és dúsgazdag. Aki úgy lett gazdag, hogy mindent odaadott. Talán azért áll olyan közel hozzánk, mert nem rendkívüli dolgokat akar tenni. Egyszerűen komolyan vette az evangéliumot. Megtanulta, hogy az igazi gazdagság nem a birtoklásban, hanem az ajándékozásban rejlik. Hogy az alázat nem gyengeség, hanem erő. Hogy a tiszta szív messzebbre lát, mint a legélesebb szem. Hogy a szeretet mindig bátrabb a félelemnél. De Ferenc életéhez kapcsolódva eszünkbe juthat egy régi, de ma is aktuális szó, a pietász, vagyis a kegyeletes lelkület. Schütz Antal piarista hittudós szerint a pietász olyan lélekállapot, amely gyökere az aktív és társas erényeknek, miként az alázat gyökere a passzív erényeknek. Ez a kegyelet három szálból fonódik. Mély hódolat az iránt, ami fölöttünk van, elsősorban az élőisten iránt, tiszteletteli megilletődés az iránt, ami mellettünk és alattunk van. Az emberek, a világ, a történések iránt. És nagy megnyíltság a valóság iránt, a gyermek tekintetéhez hasonló, csodálkozó nyitottság. Kedves barátom! Talán te is érezted már, hogy mennyire hiányzik ez a kegyeletes lelkület a mindennapjainkból. Mikor türelmetlenek vagyunk, amikor cinikusan kommentálunk mindent, mikor csak a saját igazunkat látjuk, és nem vesszük a fáradtságot, hogy megértsük azt, aki értünk is verejtékezik és vérzik, amikor valami ebből a pietásból hiányzik. Egerszalók, Kerényi Lajos atya gondolatai, a találkozó előadásai mind arra szólítottak meg bennünket, hogy újra fedezzük fel ezt a gyökeret. Legyen bátorságunk fölfelé nézni, elismerni a Jóisten nagyságát, és ráhagyatkozni őrá, aki nagyobb nálunk. Az idei találkozó mottója Assisi Szent Ferenc naphimnuszának soraiból származott. Dicsérjétek az Urat, és áldjátok! Ez nem csupán egy szép idézet, hanem akár életprogram is lehet. Egy olyan világban, ahol könnyű panaszkodni, félni vagy csüggedni, ez a mondat arra tanít, hogy a hála mindig új reményt szül, és hogy Isten dicsérete nem csak az ajkunkon, hanem az életünkben is megszólalhat. Dicsérni az Urat nem azt jelenti, hogy elmenekülünk a terheink elől, hanem azt, hogy vele nézzünk szembe velük, és vele hordozzuk őket. Kedves barátom! Ternyák Csaba egri érsek a találkozó nyitó szentmiséjén arról beszélt, hogy Jézus meghívását fogadjuk el, amikor idejövünk. A próféta szavaira utalva rámutatott, a lelkünk vágyakozik az élő Isten után, és Isten is vágyakozik az ember iránt. Azért hívott bennünket, hogy segítségünkre legyen, és könnyebb terhet tegyen ránk, mert az ő igája édes, és az ő terhe könnyű. Sokféle terhet hordozunk. Tanulás, munka, családi gondok, belső félelmek, ki nem mondott szorongások. Zaklatott korunkban azonban van egy biztos pont, egy biztos személy. Jézus Krisztus, akivel mi hívő emberek az életünket akarjuk élni. Kedves fiatal barátai, mondta az érsek, figyeljetek arra a hangra, amely a szívetek mélyén hívogat benneteket. Kihez fordulhatunk? Hová menjünk tehát? Jézus megmondja, jöjjetek hozzám. Ez a meghívás nem csak a szolóki domboldalon hangzik el, hanem ott is, ahol most ezt a levelet hallgatod vagy olvasod. Jézus az utolsó vacsorán barátainak nevezett bennünket, mert megosztotta velünk atya titkait. Ha ő így kitárta a szívét, akkor mi is megoszthatjuk vele a saját titkainkat. Imában, szentgyónásban, csendes elmélkedésben. A találkozó napjaiban sokféleképpen testesült meg ez a barátság. A közös imákban, a szentségimádás csendjében, ahol közbenjáró imádságot lehetett kérni, a kis csoportos beszélgetésekben, ahol fiatalok mondták ki félelmeiket és reményeiket. Tanúságtételek hangzottak el. Volt, aki arról beszélt, hogyan győzte le a félelmét a Szent Jónással kapcsolatban, és hogyan tapasztalta meg Isten bizalmát, aki hibáink ellenére is szeret bennünket. más arról vallott, hogyan talált rá Istenre az oltármeretti szolgálatban minisztránsként, és hogyan lett számára az egyházközségi életöröm és küldetés. Kedves barátom! Ezek a történetek nem különleges hősöktől származnak, hanem olyan főleg fiatal személyektől, akik nagyon hasonló kérdéseket hordoznak, mint te. Lehet, hogy a te félelmed nem a gyónás, hanem egy nehéz döntés. Lehet, hogy a te kérdésed nem az, hogy hol szolgálj, hanem az, hogy egyáltalán hiszel-e még abban, hogy van helyed az egyházban. A szalóki tanúságtételek mégis azt üzenik. Isten a félelmeinken keresztül is utat talál hozzánk. És ha egyszer megengedjük, hogy ő szeressen bennünket, akkor az igen, amit kimondunk rá, már nem kényszer, hanem válasz egy régóta érlelődő hívásra. Kedves barátom! Volt a találkozónak egy másik fontos szempontja is, megismerni Szent Ferenc örökségét. A ferences lelkiség egyetemességéről Lengyel Donát ferences atya beszélt. Minden katolikus ember bizonyos fokon ferences, mondta a szalóki víztározónál tartott hegyi beszéde során. Például, amikor a Betlehemet szemléljük, amelyet Ferenc épített legelőször Greccsóban, hogy közelebb hozza az emberekhez a megváltás művét, lélekben egy kicsit mindnyájan ferencesek leszünk. De beszélt Szent Ferenc stigmatizációjáról is. Halála előtt 2 évvel egy lelki gyakorlaton kapta meg a stigmákat, vagyis Krisztus szent sebeit, melyeket ajándéknak tekintett. Nem azért, mert a szenvedés önmagáért érték, hanem mert így egészen azonosulhatott azzal, akit szeretett. Az esti szentmisék, a fáklyás körmenet, a koncertek, talitakum, rád találtam, mind ugyanarra mutattak. Isten dicsérete nem szorul be a templom falak közé. Ott van a zenében, a közös éneklésben, a csendben, a nevetésben, a baráti beszélgetésben, a megbékélés könnyeiben. Ott van abban, amikor fát ültetünk valaki emlékére, aki sokáig szolgálta a közösséget, mint Karnok Ádám, és ezzel kimondjuk, a szeretet nem ér véget a halállal. A teremtés védelemről szóló előadások emlékeztettek rá, hogy Isten szőlőskertje nem csak a lelkünk, hanem a világ is, amelyet ránk bízott. Kármelhegy képe, Isten szőlőskertje azt mondja, ma Egerszalókon mindannyian egy kicsit kármeliták vagyunk, mert az ő hívására vagyunk itt. Isten szőlőskertjében nincs helye a szeretetlenségnek, mert kiszorítja Istent. Ahol Isten jelen van, ott béke és jóság van. Pax et bonum. Ez Szent Ferenc közösségének iránymutatása, és a szívünkben is ennek kell jelen lennie, mert küldetésünk van, hogy általunk jobb legyen a világ, utalt rá Marosi Balázs a találkozón elhangzott szentbeszédében. Kedves barátom! Ez a levél, amelyet most olvasol, egy kicsi összefoglalása mindannak, ami Egerszalókon történik. Találkozunk egymással, találkozunk önmagunkkal, és mindenek előtt találkozunk azzal az Istennel, aki soha nem fárad bele abba, hogy keressen bennünket. Lehet, hogy te még sosem jártál itt. Lehet, hogy már sokszor voltál, és úgy érzed, ismered a forgatókönyvet. Lehet, hogy elfáradtál, és csak csendre vágysz. Lehet, hogy kérdéseid vannak, vagy hálát szeretnél adni valamiért, amit nem tudsz szavakba önteni. A szalóki meghívás azonban mindenkihez szól. Gyere, ha már sokszor jártál itt. Gyere, ha most érkezel először. Gyere, ha kérdéseid vannak. Gyere, ha hálát szeretnél adni. Gyere, ha elfáradtál. Gyere, ha új lendületre van szükséged. Gyere, mert hisszük, hogy Isten most is készít számodra valamit. És ha épp nem tudsz eljönni, akkor engedd, hogy ez a meghívás ott érjen el, ahol vagy. Mert Jézus ott is jelen van, ahol dolgozol, tanulsz, pihensz, ahol küzdesz a saját terheiddel. Az ő kérdése ugyanaz. Szeretsz-e engem? És a válaszod akkor lehet igazi, ha először engeded, hogy ő szeressen téged. 2027-ben is lesz szalóki találkozó, július 15 és 18 között. Ez azt jelenti, a történet nem ér véget, a meghívás folytatódik, a remény nem fogy el. Kerényi Lajos piarista atya, a találkozó alapítója, vagy ahogyan Szalókország lakói nevezik, a kapitány, jövőre lesz 100 éves. Az Assisi Szent Ferenc születésének 800. évfordulójához köthető évben, 1982-ben életre hívott találkozó pedig 45 éves. Érdemes lesz tehát mindenkinek megfontolnia, hogy jövőre ellátogat Egerszalókra. Kedves barátom! Kívánom, hogy legyenek olyan helyek az életedben, legyen az akár Egerszalók vagy templom, közösség, ahová nem csak megérkezel, hanem hazatalálsz. Legyenek napok, amikor újra felfedezed, a hited megtart, a remény felemel, a szeretet pedig képes átformálni a világot. Őszintén remélem, hogy a dicsérjétek az Urat és áldjátok mondat nem csak az ajkadon keresztül hangzik fel egyre gyakrabban, hanem az egész életedben jelenvalóvá válik. Szeretettel ölel, barátod.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották.
Múlnak az évek, mi egyet újra lépünk már. Lehull a hó, de tudjuk, eljön majd a nyár. Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk. Egy boldogabb világról álmodunk. Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk. Egy boldogabb világról álmodunk. Békesség Istenem, adj békét minden nap nekünk. Vigasztaló, én mindig, minden nap velünk. Szerető jó atyánk, országod köztünk jöjjön el. Szent templomod szívünkben építsd fel. Szerető jó atyánk, országod köztünk jöjjön el. Szent templomod szívünkben építsd fel. Szeretet fénye lángjon, áradjon rám, ne szűnjön kérni az Isten, a szívünk, a szánk, jöjjön a földre, igazi béke, jöjjön a földre, igazi béke. Imából, áldozatból, országok, népek között, az emberek között, lélek és lélek között, az ég és föld között, jöjjön már végre igazi béke, jöjjön a földre igazi béke.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják. Ezután testvéregyházaink fél órája az ökumené ismétlése következik. Az egyórai hírek után cseperedő műsorunkkal jelentkezünk, melyben Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal a gyermekkori szorongásról beszélget a szerkesztő Berec Renáta. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik. Műsorunkban ezúttal Víg Orsolya ékszerkészítő hivatásáról és az egyedi ékszerekről mesél. 2 órakor ismét hírek, ezután Karitás percek című műsorunkban Árvai Ferenc Egri Főegyház megyei Karitás igazgató beszél a karitatív munka örömeiről. A műsor szerkesztője Pap Ildikó. 3 órakor híreket sugárzunk, majd iránytű műsorunkkal jelentkezünk. A mai műsor vendége Kerek Péter lesz, a Real Extreme vízi paradicsom egyik tulajdonosa. Ahogy többen ismerik, a Muhi Beach lesz a témánk, ahol érdekes programok várnak mindenkit. Az iránytű után Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a Buteyko légzésről beszélget Balog Emese Viktória légzéstrénerrel Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. A 4 órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Klész Beáta, Kónya Éva, Karkus István, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna Varga Ildikó. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.
Napbúcsúztató.
Országa hasonlít a szántóföldben elrejtett kincshez. Egy ember megtalálta, mindenét eladta, és megvette azt a földet. Majd megkérdezte, megértettétek mindezeket? Igen, felelték. Tény az, hogy nem nyilvánvaló Isten uralma a világban. De ha egyszer valaki ezt mégis felismeri, akkor az olyan, mint egy óriási felfedezés, mely képes megváltoztatni az egész életet, amint Jézus hirdeti példabeszédében. De hol találhatom meg ezt a kincset? Nincs szükségünk hosszas keresgélésre. Isten szava ez a rejtett kincs. A Jézusról szóló evangéliumban megtaláljuk ezt az elrejtett Isten országot. És ez nem diktatúra, erőszak és kényszer. Az Isten szeretetének túláradása érezteti meg velünk Isten országát. Az erényes lelki élet első foka, amelytől egyenes út vezet Isten közelébe, abban áll, hogy az ember teljesen Isten rejtett jóságának áradata, csodálatos művei és a kinyilatkoztatás kimondhatatlan adományai felé fordul. Az első fokon ujjongásnak nevezhetnénk, buzgón felfigyel az ég és föld csodáira, amelyek Isten irántunk való szeretetének tanújelei, meglátja azt a sok jótéteményt, amellyel minket és összes teremtményeit elhalmozta. Észreveszi, hogyan zöldel, virágzik, és Istennel teli a természet, hogy Isten felfoghatatlan szelídsége minden teremtményét jósága özönével halmozza el. És közben elmélkedik azon, hogyan kereste, vezette és látta el tehetséggel az embert. Meghívta, intette, sok türelemmel várta, hogyan lett az emberért emberré, hogyan áldozta fel egész életét az emberért, miképp szenvedett érte, hogyan várt rá a magasztos teljes Szentháromság, hogy az ember az örökké valóságon át élvezhesse. Ha az ember mindezt figyelemmel és hálával szemléli, nagy, hatékony szeretet tölti el. Thank you. Úr Jézus Krisztus világ megváltója, te nem azért jöttél, hogy megítéld, hanem hogy megmentsd a világot. Tekints kérünk ránk, te vagy az út, mi sokszor csak a magunk útjait járjuk. Te vagy az igazság, mi gyakran csak a magunk bölcsességét keressük. Te vagy az élet, mi szívesen éljük csak a magunk életét. Ajándékozz nekünk a jó akarat és az igazi megtérés kegyelmét.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.